Kedves testvérek, a mai délelőtti Isten tiszteleten Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom a útmutatónk hétre kijelölt igéjét, a 12. fejezetek a 21. versét, fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 12. fejezet 21. verse így hangzik: ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az apostol a Róma beliekhez írott levelében a keresztény élet szabályok résznél mondja ezeket a szavakat, hogy ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonosz jóval győzd meg. És hát két kérdés is itt az elején rögtön eszembe jutott, vagy talán elém került ezzel a gondolattal kapcsolatban, keresve azt, hogy mit is érthetünk mi ezen az igén. Mi is az, amit Isten igéje ezen keresztül elénk akar állítani. Az egyik dolog, ami eszembe jutott, és nem is akarok én ezekkel hosszan időzni, az az, hogy hát igen, de hogyan? Hogyan győzhetem én le a gonoszt? Van-e nekem ehhez erőm? Mert nagyon szép bátorítás ez, hogy győzd le a gonoszt, akár jóval is, de hát hogyan vagyok én erre képes? Le tudom-e győzni a gonoszt? A másik gondolat meg rögtön az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mire is érti ezt az apostol. Mert előtte azt olvassuk, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúzik, adj innia, mert ha ezt műveled, akkor eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Hát jóval győzd meg a gonoszt. És mi általában, amikor ezt az igét olvassuk, akkor valahogy ezek a gondolatok foglalkoztatnak. Egyrészt, hogy lesz-e nekem erőm legyőzni ezt az előítéletet, és meggyőzni jóval azt, ami gonosz, ami nem kedves nekem. A másik pedig az, hogy igen, mert mintha csak erről szólna ez az ige, hogy ha van ellenségem, akkor eleven szenet gyűjtsek a fejére. Mint ahogy Jézus is beszél arról, hogy ha valaki el kényszerít téged egy mérföldre, akkor menj el vele kettőre. Tehát mintha erről szólna csupán ez az ige. De nekem arra kellett gondolnom, hogy én azt hiszem, hogy eltévedünk, hogyha csak erre értjük ezeket a szavakat. Ha csak azt gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy ha vannak ellenségeink, akkor le tudjuk őket a jóval, a jóságunkkal, az alázatosságunkkal győzni, és még eleven szenet is gyűjtünk az ő fejükre, vagyis még meg is szégyenítjük őt, de nem ez a cél. És az Úr szeretne elénk állítani ma délelőtt egy olyan gondolatot, ami nagyon is erről az igéből, vagy ebből az igéből látható, hogy mi is az, amit akar Isten nekünk ezen a délelőttön szólni. Mert nem csupán arról van szó, hogy meg tudunk valakit győzni az ő gonoszságáról azért, hogy elhagyja azt, és tulajdonképpen megszégyenítjük őt, hanem ez az ige arról is szól, hogy az Úr szeretnénk elénk állítani, hogy hogyan győzzük le a gonoszságot. Hogyan győzhetjük le azokat a dolgokat, amelyek bennünket mindig szeretnének visszatartani. Mert amikor azt mondja az apostol, hogy jóval győzz le a gonoszt, akkor azt kell látnunk, hogy a gonosznak mi is az célja. A gonosznak az a célja, hogy bennünket elbátorít, vagy erőstlenítsen. A gonosznak az a célja, hogy a mi szívünket elfordítsa az Úrtól. A gonosznak az a célja, hogy bennünket elbizonytalanítson arról az útról, ahol, amin mi elindultunk. És azt mondja Isten igéje, hogy az pedig csak egy módon lehet legyőzni, a jó által. Na de kicsoda jó? Nem én, nem a testvérem, nem a barátaim, és még nem is a gyülekezet lelkésze, hanem aki egyedül jó, az az Isten. Tehát, hogy a gonoszt, aki újra és újra el akar engem hitetni, aki szeretné a bizalmamat Istenben aláásni, ő csak egy módon győzhetjük le, az Isten erejével, azzal a jóval, amit tőle kaphatunk. Tehát a kísértőnek az a célja, hogy bennünket elbizonytalanítson. De hogyan győzhetjük őt le? Mi ad nekünk erőt ahhoz, hogy legyőzzük a gonosznak a ármánykodását, a fondorlatoskodását, azokat a kis szurkálásait, amivel bennünket szeretne elbizonytalanítani. Ha megnézzük Pál apostolnak az életét, ugye aki itt ezt a levelet írta a Róma belieknek, akkor mindig fölvetődik bennem az a kérdés, az a gondolat, hogy vajon honnan volt ereje Pál apostolnak arra, hogy az ő szolgálatát, ahogy később mondja, teljesen betöltse, hogy a nemes harcot megharcolja, hogy végigjárja azt a sok-sok kísértést, ami az ő egész életében volt. Honnan volt neki ereje mindig bátorsággal munkálkodni az Úr szolgálatában? Honnan volt neki ereje és odaszánása? Hisz azt olvassuk sok helyen az igében, hogy újra és újra szembe kellett nézni ellenségekkel, meg kellett tapasztalni azt, hogy mennyi ellensége van, és hát olyan könnyedén tud az ember elbizonytalanodni, amikor újra és újra szembe kerül a kísértővel. Hát hogyan lehet ezt végigcsinálni? Azt olvassuk az igében, hogy járt városról, városra, zsinagógáról, zsinagógára, hirdette az evangéliumot, és közben pedig azt kellett átélnie, hogy sokan meghurcolták, kinevették őt, és honnan volt neki ereje, hogy mégis ezen az úton tovább tudjon menni. Hogy ne mondja azt, hogy hát nekem elegem van. Mert olyan könnyedén mondja ki az ember azt, hogy most már elegem van. Én ezt nem bírom tovább. Nekem ehhez már nincsen erőm. Én azt gondolom, hogy mindannyian érezzük ezt, értjük és érezzük azt az érzést, amikor az ember úgy gondol, hogy nem bírom tovább. Én ezt nem tudom tovább csinálni. Persze vannak az ember életében dolgok, amelyek egy kicsit talán lendítenek a hétköznapok kísértéseiben, vagy a próbáiban, amire azt gondoljuk, hogy hát valami van, ami egy kicsit túl lendít engem ezeken a kríziseken, ami talán egy kicsit lökést ad. Vannak ilyen pozitív élmények. De vajon ezek az élmények, ezek a Isten által kapott, mondhatom, kegyelmi dolgok, ezek képtelenek arra, hogy bennünket újra és újra megerősítsenek. Ez egy darabig ad egy lökést az embernek. Ez olyan, mint az elem, amit ha beleteszünk valamivel, egy darabig nagyon erősen működteti azt a szerkezetet, aztán azt veszük észre, hogy az elem elkezd kimerülni, egyre erőtlenebbé válik, már nem is tudjuk úgy használni azt a szerkezetet, amit akartunk, hát kell egy másik elem, ami majd újabb lendületet ad. Tehát nem tartósak, még a legtartósabb elem sem elég tartós. És nézzük csak meg azt a történetet a Lukács evangéliumában, amikor az Úr Jézus elküldi a tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy ne vigyetek magatokkal erszényt, ne vigyetek magatokkal sarut, semmit, hanem menjetek el az én erőmmel, gyógyítsatok betegeket, menjetek be a házakhoz. Nagyon szép, ahogy kiküldi ott a tanítványokat. És amikor ezek a tanítványok visszajönnek, akkor olyan nagy örömmel és lelkesedéssel mondják azt el, hogy Uram, hát amit te mondtál, az mindig az volt. Igenis, a lelkek engedtek, igen, meg tudtunk gyógyítani embereket, hát ez az az erő, amire vágyik az életünk. Tehát ez az, amit szeretnénk minden nap megtapasztalni. Tényleg nagy dolog lehetett, amit átéltek a tanítványok, hogy elmentek és gyógyítottak, és emberi lelkek tértek meg. Hát nincs ettől nagyobb öröm, amikor az ember elindul és azt látja, hogy van sikere, vagy van egyáltalán értelme az én szolgálatomnak, mert nézzük csak, hogy milyen nagy dolgok történtek. Igen, lehet, hogy a mi életünkben nem történtek ilyen dolgok. De azt gondolom, hogy mindannyian átéltük már azt kicsi, apró dolgokban, hogy Isten egy kicsit lelkesített, egy kicsit bátorított bennünket ilyen eseményeken keresztül. De ezek meddig? Meddig képesek fönntartani az emberben a lelkesedést, az odaszánást és az erőt? És nézzük csak meg a tanítványokat, akik tőlünk sokkal nagyobb csodákat éltek meg, ugye éppen az imaórán arról beszéltünk, hogy az Úr Jézus meggyógyított, vagy megvendégelt 5000 embert. Hát ilyen csodákat átélni, ezek aztán viszik az embert előre, ezek azok, amelyek le tudják győzni az ördög minden fondorlatoskodását, és a tanítványok, mondhatjuk, hogy ezernél ezerebb ilyen csodákat éltek át az Úr Jézus mellett, mondhatjuk, hogy egy nagyon különös helyzetben voltak ők, akik mindig ott voltak, amikor Jézus csodákat tett. Csak gondoljunk azokra a történetekre, amiket a Szentírás leírt, és megmutatta, hogy Isten milyen csodákat tett, Jézus milyen nagy dolgokat vitt véghez, és eznek mindegyiknek a részesei voltak a tanítványok, és azt olvassuk az igében, hogy ezen kívül még sokkal több csodát tett. Hát a tanítványoknak aztán csak kellett lenni erőnek, hogy a kísértéseikben, a próbákban megálljanak. De azt olvassuk, hogy nem. Bármilyen csodákat éltek át, bármilyen nagy dolgokat éltek át az Úr Jézus mellett, azt olvassuk, hogy sokan elhagyták őt. Elhagyták a 70-ek, elhagyták többen őt, attól a naptól nem jártak vele, és az Úr Jézus meg is kérdi a 12-t, hogy ti el akartok menni. Nem véletlenül kérdezte ezt meg a tanítványoktól. Itt nem csak arról szól ez a történet, hogy Jézus egyenesen neki szegezi a kérdést Péteréknek, ti is el akartok hagyni, mert így akarja őket próbára tenni, nem, hanem igen, lehet, hogy soknak a fejében már ott volt a gondolat, hogy hát érdemes ezen az úton tovább menni, mert olyan kemény beszédek, amiket mondanak. És Péter akkor mondta ki azt, hogy de Uram, hova mehetnék? Egy bátorítás volt a többieknek is. Igen, vannak esetek, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs erőm tovább menni. És azok a tanítványok, akik átéltek csodákat az Úr Jézus mellett, hogy megtapasztalták, hogy hogyan adott az éhezőnek enni, átélték azt, hogy hogyan gyógyított meg az embereket, sőt maguk is átélték azt, hogy betegeket gyógyítottak, most pedig jött a kísértés, és sokan elhagyták őt. Mire elég az, hogy mi átélünk Istennel csodákat? Hogy vannak megtapasztalásaink? amikor ott a tanítványok visszajöttek, és nem csak arról tettek bizonyságot, hogy a lelkek engednek, hanem még azt is, hogy valóban nem volt szükségünk arra, hogy vigyünk magunkkal elszényt. Még az élelmiszert is megkapták, még az ennivalóról is gondoskodott Isten. Hát ezek után, a megtapasztalások után, miért van az, hogy olyan sokszor elbizonytalanodunk? Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy, mert ugye megkérdezik Jézustól, hogy de hát mi mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni. És akkor az Úr azt mondja, nézzétek már meg a mező liliomait, nézzétek már meg az ég madarait, hát nem gondoskodik róluk Isten, pedig nem vetnek, nem aratnak. És csak gondolkozzatok azon, hogy ti is miket éltetek át, és akkor már túl vagyunk az 5000-ek megvendégelésén, és akkor már túl vagyunk sok-sok dolgon, amit a tanítványok átéltek, hát akkor ezek az élmények mire jók az életünkben? És mi van akkor, ha nincsenek meg ezek az élmények? Ha nem élek át ilyen csodákat, mert testvérek, be kell vallani, hogy mi, akik itt vagyunk, azért nem láttunk volna még olyat, hogy 5 kenyérrel és 2 hallal az Úr megvendégelt 10 000 embert. Láttunk már ilyet? Mi csak olvassuk, hittel elfogadjuk. De azért ilyen nagy csodákat nem éltünk át az életünkben, hát akkor honnan lehet nekünk erőnk a hétköznapokban, amikor jön a kísértő, amikor el akar bennünket bátortalanítani, amikor arról akar meggyőzni, hogy nem érdemes követni az Urat, mert hát nézd meg az életed. Nagyon sokszor tapasztalja ezt meg az ember, ha nincsen sikerélmény. Emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus elhívja Péter apostolt, és ugye jól ismerjük a történetet, ott a Genezáreti tó partján, ahova Jézus lemegy, hogy tanítsa a sokaságot, és Péter épp a hálóját tisztogatja, és már olyan sokan vannak a parton, hogy Jézus bekéreszkedik Péternek a hajójába, és aztán mondja neki, hogy vesd ki a hálódat. És Péter pedig tényleg mondhatjuk, hogy úgy elkeseredve, beletörődve az éjszaka sikertelenségében mondja ki azt, hogy de Uram, egész éjszaka kint voltunk, hányszor kellett bevetni a hálót, hányszor húztuk ki, egy nagyon kemény munka az, ugye ma már sok mindent gépesítenek, de akkor azokat a hálókat ki kellett vetni, több csónakkal, több hajóval haláztak, és húzták a hálót a hajók között azért, hogy valami beleakadjon, és hányszor kellett egy éjszaka kivetni a hálót, behúzni, és azzal szembesülni, hogy nem fogtunk semmit. Hát ebben a helyzetben persze, hogy neki volt keseredve, ahogy szokták mondani Péter, és úgy gondolta, hogy hát próbáljuk elfelejteni ezt az éjszakát, mert ebből sok minden jót nem tapasztaltunk meg. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy Péter, hát vesd ki a hálódat. Hát ha akkor mondja ezt az Úr Jézus Péternek, amikor mondjuk már a halakat tisztogatja, mert az éjszaka annyit fogtunk, és akkor lelkesedéssel mondjuk, hát próbáljuk meg, hát ha jön még valami, talán még fogunk fogni valamit, hát akkor bevetem. Mert hát ugye a lelkesedés, a siker, az viszi az embert előre, próbáljuk meg. De itt nem ez történt, hanem arról volt szó, hogy ezen az éjszakán semmit nem fogtak. És akkor Jézus azt mondja, hogy vesd ki a hálódat. És amikor kihúzta a sok halat, akkor Jézus azt mondja, hogy ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz. És ez a szó, ez nagyon fontos, hogy ne félj, ne félj, ne csüggedj. Lehet, hogy sokszor fogod érezni, és ez egy nagyon fontos üzenet Péternek, sokszor fogod még tapasztalni azt az érzést, amit ma átéltél, amikor nem fogtál semmit. Sokszor leszel még olyan helyzetben az életedben, amikor legszívesebben feladnál mindent, és ahogy szokták mondani, hazamegyek és lefekszek, befelé fordulok, és kesergek magamban, mert nincsen öröme az életemnek, vagy nincsenek sikerei az én szolgálatomnak, és az a sok energia, amit belefektettem valamiba, annak nincs meg a gyümölcse, de ne félj, mert én veled vagyok. És hogyha engedsz az én szavamra, és kiveted a hálódat, akkor embereket fogsz. Nem kell elkeseredni azért, mert egyszer nem történik meg. Akkor sem kell elkeseredni, amikor sokszor nem történik meg ez. Ne félj, mert én veled vagyok. És ez egy nagyon fontos dolog. És Pál apostolra visszatérve, ugye az ő életében látjuk azt, hogy bár ugye úgy tartjuk számon Pál apostolt, mint a pogányoknak az apostolát, ő az, aki gyülekezetet épített, vagy egyházat épített, még ezt is mondhatjuk róla, gyülekezeteket alapított, de ha egy kicsit jobban megnézzük az ő szolgálatát, az apostolok cselekedetéből, illetve a páli levelekből a beszámolókat, akkor azt kell látni, hogy nem volt az olyan nagyon dicsőséges munka, amit ő végzett. Hát dicsőséges volt, de mindig újra és újra megtapasztalta azt, hogy sok-sok kísértése volt. Itt nem arról volt szó, hogy Pál bement egy városba, prédikált, és úgy, mint az első pünköskor megtért 3000 ember, mert nem ez történt. Éppen az előbb felolvasott igében, ugye az imádság előtt a cselekedetek könyvéből volt a lekció, és éppen arról olvasunk, hogy elhagyta Atént, ahol nem nagy volt az ő sikere. Hiába prédikált, hiába mondott bizonságtételt, akkor, amikor a feltámadásról kezdett beszélni, akkor szép csendesen leépítették őt, és jó van, barátom, majd hallgatunk még rá, majd még beszélünk, ugye ezt ismerjük, hogy jó, majd még beszélgetünk róla, ami azt jelenti, hogy hát nem vagyok erre kíváncsi. Majd aztán elment Korintusba, és azt olvassuk, hogy hát ott sem kitörő örömmel fogadták az apostolt. És aztán éjszaka az Úr mellé szegődött, és megszólította őt. Benne mindig ott a nagy kérdés ezzel a szakasszal kapcsolatban, hogy vajon miért ment oda az Úr? Miért szegődött mellé? Mert az ige nem mond erről semmit, csak azt mondja, hogy oda szegődött mellé, és azt mondta, hogy ne félj. És bennem mindig ott van az a gondolat, hogy nem véletlenül ment oda az Úr. Én azt tudom elképzelni abban az állapotában Pálnak, hogy hát ő is olyan volt, mint Péter, aki tisztogatja a hálóját, és el volt keseredve, hogy hát megint. Nem volt sikerem Aténban, most idejöttem, itt sem látom a sikert, hogy Uram, hát van egyáltalán értelme mindezeket az emberek elé állítani, mert úgy érzem, hogy visszapattam minden, amit én mondok. Tehát az ember sokszor érzi ezt, hogy az ördög mindent elkövet azért, nem csak azért, hogy az evangélium ne jusson el az emberi szívekhez, hanem elkövet mindent azért is, hogy bennünket pedig elbizonytalanítson, hogy hiába beszélsz te, hiába teszel te meg mindent, hiába szánod oda az életedet, és hiába mondod el lelkesen azt, amit te átéltél, megtapasztaltál, a kísértő pedig megpróbál elhitetni, hogy nincsenek értelme. Sőt, odáig is elmegy a kísértő, hogy ne gondold már azt, hogy amit te átéltél, az igazság. Ezek csak élmények, érzések voltak, de igazából nincsenek semmi haszna. És az ember úgy, ahogy Péter ül a Genezáreti tó partján, és magába roskadva gondolkodik azon, hogy érdemes volt mindezt elkezdeni. Pál is valami ilyesmit élhetett át, és akkor jött az Úr, és megszólította, és azt mondja, ne félj, én veled vagyok, és senki sem támad rád. Mert az embernek fia azért jött, hogy legyőzze az ördög munkáját. Igen, ne győzettessél meg a gonosztól, ne engedd azt, hogy téged elbizonytalanítson, mert én veled vagyok. És én nagyobb vagyok, erősebb, hatalmasabb, mint a kísértő. Azok az emberek, akik győzelmesen végig futották a hitnek a nagy küzdőterét, nem azért tudták végig győzni, vagy végig futni, mert annyi sikerélményük volt, annyi csodát éltek át, hanem azért, mert az Úr mellettük volt, és ő bátorította őket, ne félj. Emlékezzünk csak azokra az emberekre, akik nagy dolgokat tettek, amikor elküldi Mózest, aki mondhatjuk kézzel, lábbal próbált ellenállni ennek a küldésnek, és azt mondja az Úr neki, hogy ne félj, elküldelek a fáraó elé, de én veled leszek. Tehát veled leszek. Vagy amikor Gedeonnak azt mondja, hogy menj el, veled leszek, és megvered a Midiánt, mint egy embert. Veled leszek. Mindenütt itt van ez a szó, hogy veled leszek. Vagy amikor át kellett venni Józsuénak azt az örökséget, amivel mondhatjuk azt, hogy Mózes is nagyon nehezen bírt el. És azt kellett látnia, hogy most neki kell vezetni a népet, ő neki, Józsuénak, amikor ott volt előtte Mózes, neki a példája, és végigkövette azokat a, bocsánat, a kifejezés vergődéseket, próbákat, amiket át kellett élni Mózesnek, és ezek után mondja az Úr Józsuénak, hogy mostantól te fogod vezetni a népet. Hát én arra gondolok, hogy amikor ezt meghallotta Józsué, akkor magában talán összerezzent, hogy hát mit fogok én ezzel kezdeni? És jöttek a gondolatok. Mindig jönnek a gondolatok, hogy miért pont én erre képtelen vagyok. Leginkább látom azt, hogy mennyire alkalmatlan és erőtelen vagyok erre a feladatra. Én rám sem hallgattak annak idején. Pedig én mondtam, hogy ugye, hogy Isten nekünk adja. Én láttam, én ott voltam, én megmondtam, hogy persze, vannak óriások, de ha az Úr kezünkbe akarja adni, akkor nekünk fogja adni. És nem hittek nekem. Hát miért fognak most hinni? Vagy miért fognak most engedni neki? És azt mondja az Úr akkor Józsuénak, hogy amiképpen Mózessel vele voltam, veled is veled leszek. Honnan van ereje az embernek? A megtapasztalásokból, a csodákból? Ó, azokat olyan könnyedén elfelejtjük. Hányszor éltünk már mi is át Istennek kegyelmét az életünkben? Hányszor örvendeztünk már, testvérek, amikor Isten valami jót adott az életünknek, és ezt elmondtuk, hogy de jó, hát ezt és ezt átéltük. Persze nem olyanokat, mint ami a Bibliában vannak, de hogy átéltük, és ez nekünk örömöt, bátorítást adott. Hányszor éltük át? És ennek ellenére hányszor érezzük azt, hogy erőtlenek és gyengék vagyunk. És nincsen bátorítás, vagy nincs bátorságunk semmihez. Mert nem ez ad nekünk erőt, hanem az, hogy ő velünk van. hogy ő mellettünk áll. És azt mondja az Úr ott Péternek, hogy vesd ki a hálódat. Azt látjuk, hogy mellettünk áll, és akkor lesz áldás, akkor fognak szakadozni a hálók, és akkor lesz újra erőnk, hogyha azt tesszük, amit ő mond. Én veled vagyok, tőled nem várok mást, csak tedd azt, amit mondok. És kihúzza a halak sokaságát. Csak egyetlen egy eszköz van arra, hogy legyőzzük a kísértőt. Hogy a gonosz minden fondorlatoskodását, minden hazugságát, amivel próbál bennünket elbizonytalanítani, hogy legyőzzük, csak egyetlen egy mód van, hogyha engedünk az ő szavának, és csak rá figyelünk. Mert ha nem, akkor abból sose lesz áldás. Gedeon hiába indult volna a 32 ezer emberrel, vagy talán a 10 ezer emberrel, hogy legyőzze az ellenséget, valószínű, hogy kikapott volna. De az Úr azt mondta neki, hogy indulj el azzal a 300-zal. Bármennyire is furcsának tűnik, és bármennyire félelmetesnek ez a gondolat, indulj el, és tedd, amit mondok. És azt tette, és győzött. Vagy gondoljunk csak Jerikóban, amikor az Úr azt mondja nekik, hogy menjetek, és tegyetek köröket a város körül, és aztán fújjátok meg a kürtöket. Isten azt mondta, hogy tedd ezt. Bármennyire furcsának tűnt, és ugye, ha józan ésszel gondolkodunk, akkor azt mondhatta volna, ugye Józsué is, és azt mondhatták volna a Isten népe is, hogy de Uram, hát nem így mennek a harcok. De így mennek a harcok, ha én így mondom. Mi azt szeretnénk, hogy majd fölvesszük a harcot, ugye? Jön a gonosz, jön az ellenség, na mi majd fölvesszük a különböző eszközöket, mi majd megharcolunk vele. De nem ezt kell tenni, hanem a jóval győzzük meg. És ki a jó? Isten. Vele együtt. Így indult el Dávid is, Góliát ellen. Ki is mondja, hogy te kardokkal jössz, erővel jössz, mindenki retteg itt tőled. Én is, emberileg, persze, hogy félek, mert ha nekünk meg kéne egymással harcolni, akkor nekem itt nem lenne esélyem. De én az Úrral megyek. Én az egyetlen igaz Istennel, aki jó, és aki azt mondta, hogy menjek el, és induljak el, és győzünk. Csak így lehet győzni. Amikor a papok belelépnek a Jordánba, hogy átmenjenek, nem azért állt meg a Jordán, mert beleléptek, hanem azért, mert Isten mondta, hogy lépjetek bele. Ha nem mondta volna Isten, hogy léptetek bele, akkor nem állt volna meg a víz, hiába belelépnek. De hogyha nem lépnek bele a vízbe, miután Isten mondta nekik, hogy lépjetek bele, akkor nem állt volna meg a Jordán vize. Tehát ő rá kell hallgatni. És Pálnak is ezt mondja, hogy ne félj! Lehet, hogy sok-sok kísértésed van. És lehet, hogy úgy érzed, hogy nem érdemes itt már szólni. Nem érdemes már mondani újra. Mi is vagyunk így, ó, már hiába mondom. Családban, munkahelyen, szeretteinkön. Ne szólj! Minek? Hát látod, mióta mondod, és még mindig semmi haszna. Azt mondja az Úr, hogy nem, ne félj, szólj, és ne hallgass. Persze, lehet, hogy nem fognak rögtön a nyakadba ugrani, és nem fogod látni mindig azt a változást, amit szeretnél, de tedd meg. Mert ha azt teszed, abból származhat áldás. Amikor Isten azt mondja az Ezékielnek ott, ugye a csontoknak a mezején, hogy prófétálj, mondhatta volna Ezékiel, Uram, hát ezeknek, ezek nem fogják soha meghallani. de te mondjad. És azt tapasztalta meg, hogy Isten elkezd életet lehelni ezekbe a csontokba. És mindegyik megelevenedik. Érdemes. És lehet, hogy mi ezt nem látjuk. És nézzük csak meg Pálnak a szolgálatát. Ugye elment Aténba, elment Korintusba. Ott volt valameddig, néhányan megtértek, aztán elment. Mi értelme volt ennek? Ott hagyott egy pici gyülekezetet, talán 10-20 főt. És micsoda energiát fektetett bele? Mennyi időt töltött ott el? Érdemes? Igen, van az emberben egy ilyen gondolat, hogy lehet, hogy ennyiért azért nem érdemes. Mert a több ezren, az igen, azért érdemes munkálkodni. Annak van látszatja, de ennek nincs. De van. Te ne félj, lehet, hogy bántani fognak. Igen, jön majd a kísértő, és megpróbál mindent összezavarni és összekuszálni. És még téged is elbizonytalanít, de te menj, mert én veled vagyok, tedd, amit mondok. És aztán elment Pál. Úgy ment el, hogy ebből nem történt, meg ebből semmi. Vagy csak nagyon kevés. De aztán olvassuk a korintusi gyülekezethez írt leveleket. Nem egy tökéletes gyülekezet áll előtt, de úgy áll előttünk egy korintusi gyülekezet, mint a kornak az egyik legnagyobb gyülekezete. Hát valami csak munkálkodik. Nem mindig látjuk. És az ördög elbizonytalanít. De győzhetünk a kísértés fölött. Nem magunk erejével, hanem azzal az Úrral, aki bennünket bátorít. Jó, a jóval legyőzni a gonoszt. Tehát ez az ige nem csak arról szól, hogy a mi ellenségeinknek adjunk enni, mert ezzel mi eleven szenet gyűjtünk és legyőzzük a gonoszt. Én azt gondolom, hogy elsősorban nem erről szól, hanem arról, hogy a kísértő mindig megpróbál bennünket elbizonytalanítani. Talán ma is van itt valaki, vagy vagyunk itt néhányan, akiket éppen elbizonytalanított a kísértő. De te ne félj, mert én veled vagyok, te szólj, tedd azt, amit neked mondtam, bátorít bennünket az Úr, mert le lehet győzni a kísértőt, nem a magunk erejéből, nem azáltal, hogy nekünk voltak már jó élményeink, és legyen erőnk, nem baj, hajrá, menjünk, hát ebből nem lesz soha semmi. De ha az Úr bátorít, és ő mutatja meg az ő hatalmát, akkor lesz erőnk. És hogy az ígéreteit betartja, és hihetjük azt, hogy amit elkezdett, nem csak a mi életünkben, hanem mindazoknak az életében, akik között mi szolgálhatunk, nem csak elkezdi az Úr a jó munkát, hanem be is végzi arra a napra, amikor majd eljön. Tehát ne győzettessél meg a gonosztól, ne engedd, hogy elbizonytalanítson, hanem engedj az Úr szavára, engedd, hogy oda jöjjön hozzád éjszaka, amikor éppen nem tudsz aludni, amikor forgolódsz, mert nem látsz kiutat. Engedd, hogy oda jöjjön, szóljon hozzád, és bátorítson, ne félj, csak szólj, mert nekem sok népem van itt, és ebben a munkában téged is szeretnélek látni. Milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen bátorsággal indulnánk el, mint Pál tette. És igenis, egyszer meglátjuk annak a gyümölcsét, ahogy Pál is később meglátta. És amit nem látott meg, az akkor is kinyílik, az akkor is gyümölcs. És a mi gyümölcsünk pedig az, hogy ott lehetünk az Úrral közösségben, hogy ő békességet, bátorítást ad nekünk. Ne félj, én veled vagyok. Hát vigyük haza ezt az üzenetet, és menjünk oda az Úrhoz, amikor jön a kísértés. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem vedd igénybe, azt az igazat, azt az hatalmas Istent, azt a megváltót, aki téged is megerősít, hogy legyőzd a gonoszt. Hát adja az Úr, hogy ezt a csodát mi is éljük át a hétköznapokban. Amen.